Kedves hallgatóink, nem csak az éjszakák, hanem már a nappalok is hidegek. Ebben az időszakban pedig már maximális kihasználtsággal működik az oltalomszeretett szolgálat. Ez nem azt jelenti, hogy bárkit is elutasítanának, aki hozzájuk fordul segítségért, azért, hogy fedél legyen a feje fölött. Gál Tamás beszélgetése következik.
Vendég a stúdióban Laborci Géza, az oltalomszeretett szolgálat intézményvezetője. Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy itt van nálunk.
Jó napot kívánok! Én köszönöm a hívást.
Tombolnak a mínuszok, így is kifejezhetem magam. Ez az oltalomszeretett szolgálatra mennyire ró plusz feladatokat? Ilyenkor különösképpen oda kell figyelni?
Természetesen, de nyilván mint minden télen úgy hívjuk ezt, hogy krízis időszak. Ez ősztől, késő ősztől tavaszig tart. Ilyenkor nekünk fokozott feladatunk van, mert ilyenkor az életmentés a legfontosabb szolgálatunk. Én azt szoktam mondani, hogy a Noé bárkája vagyunk. Ez abból áll, hogy ilyenkor egyrészt az nekünk ugye, működni azért kell. Tehát de azért a téli időszakban, hogy mondjuk egy éjjeli menedékhelyen nem romolhat el egy éjszaka a fűtés. Tehát azért ezt erre oda kell figyelnünk. Megvannak az én munkatársaim, akiknek az a dolguk, hogy a hideg időre az infrastruktúra, az épületek műszaki állapot az olyan legyen, ami bírja a terhelést, és hogy nehogy ebbe szaladjunk. Illetve ha ilyen van, akkor a krízis időszakban megvan a lánc, hogy ki kit hív föl, ha baj van, hogy mert mondjuk egy ilyen mínusz 15 fokos hidegbe egy éjjeli menedékhely fűtés nélkül marad, az több mint 100 ember. Hát az beláthatatlan következmény. Tehát ott ilyen szintig kell készültségbe lennünk, hogy ha valami van, akkor azt ki tudjuk védeni, hogy megakadályozzuk, hogy bárki meghalljon. Tehát ez az egyik a alap épületeknek, hogy működjön, nehogy a terhelés alatt bármi baj legyen.
Tehát a krízis időszak akkor elkezdődik ősztől, tart egészen tavaszig, de ilyenkor, igen, amikor hidegek vannak, akkor azért még egy fokozatra kapcsol, még, igen, egy erősebb fokozatra, igen, kapcsol.
Ugyanennek a része még, a védekezésnek a része, hogy Nyíregyházán nagyon jól működik az együttműködés, krízis kerekasztalnak szoktuk nevezni, amikor összeülnek azok a szervezetek, akik az utcán élők, illetve a hajléktalanok ügyében egymásra figyelve tudják, klasszikusan mondva, minél szorosabbra húzni a védőhálót. Ez nyilván ezzel a feladattal megbízott szervezetek.
Kik a szereplői?
A periféria egyesület, akik az utcai szolgáltatást viszik, mi, akik az intézményi ellátást, az oltalomszeretett szolgálat. Nyilván az önkormányzat, mint feladat gazda, mert a törvény szerint ugye ez az ő felelőssége. Érintettek, akikkel minden évben a rendőrség, a mentők, a közteresek, és ezekkel leülünk, és együtt beszéljük át, hogy mi a tennivaló, és hogy mi legyen egy belső információs jelzőrendszer, amelyikben segítjük egymást, hogy tudja mindenki, hogy mikor, hova, kit kell vinni, milyen feltételekkel. És ez jól működik, és ez azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része a védekezésnek.
Azon túlmenően, hogy önök szállást, illetve ellátást biztosítanak, mégis mi az önök feladata e tekintetben? Tehát vegyünk egy példát, hogy mondjuk hajnali 2 órakor egy hajléktalan úgy dönt, hogy szeretne fedél alá kerülni, akkor önök beengedik.
Így van.
Tehát ennyire egyszerű.
Ez ennyire egyszerű. Vagy valaki talál valakit, és veszélyes a helyzet, akkor például az magától értetődő, hogy a Nyíregyházán a rendőrséget, ha valaki fölhívja, akkor a rendőrök be fogják hozni az éjjeli menedékhelyre. Olyan kapcsolatban vagyunk velük. Mert hogy egy ilyen téli időszakban egy utcán lévő ember, az nem éli túl mondjuk a 10 alatti, még ott kevesebb esélye, amit most élünk, a mínusz 10 alatti fokokat, nyilván nem éli túl. Tehát ha bárki ilyet lát, fölhívja, behozzák, mert mi ugyan ilyenkor az a helyzet, hogy az éjjeli menedékhelynek van egy kapacitása, 100 férőhely. De ha a krízisben úgy szervezzük a dolgot, hogy az épületnek a kapacitása, az is egy mondjuk még plusz 30, de vannak még konténereink, meg még vannak a Rákóczi utcán mondjuk a nappali melegedőbe volt olyan tél, amikor ott is felállítottunk egy-két matracot, hogy senki ne maradjon. Vagy volt olyan, amikor már nagyon nagy volt a mennyiség, akkor az önkormányzattal együtt találtunk olyan lakást, ahova meghúzhatták magukat az ellátottak éjszakára. És azt is együtt csináltuk. Tehát ez egy olyan komplex együttműködést igényel, hogy senki ne hagyja, hogy bárki az áldozata legyen ennek a kemény időszaknak, és ez, hála Istennek, jól működik.
Egy ilyen hidegben, és akkor én arra kérném, hogy még mindig maradjunk a példáknál, tehát, hogy egy ilyen hidegben például mennyire van akkor kihasználva az oltalom szeretett szolgálati épülete? Említette itt akkor a fokozatokat, tehát van már, hogy például a konténereket is be kell vetni?
Igen. Tehát most a 100 férőhely a maximum, az a hivatalos működés engedünk. Már most 100 fölött van a kihasználtságunk, mert most indul még, de mondjuk a tavalyi maximumot tudom mondani, amikor nem volt ennyire tél, akkor 140-et is elérte az igénybe. Egy éjszak az igény, 140 fölé ment az igénybevevők száma. Tehát ott akkor ezt mi fölkészülünk előre, hogy matrac, hogy takaró, és ez még akkor csak, hogy a saját magunkat, van nekünk egy varrodánk is, ahol a családok átmeneti otthonában lévő édesanyák varnak, és a krízis időre való fölkészülés az is, hogy ők ilyen időszakban pokrócokat varnak, hogy mire a krízis időszakra kerül a sor, akik jönnek, vagy akik, ha nem is jönnek be, de szükségük van rá, akkor tudjunk nekik biztosítani a hidegelem matracot, párnát, párnahúzatot. Tehát van egy ilyen, egyik nehéz sorsban élő segíti a másikat.
Mi a jellemző, hogy önkéntesen tényleg bemennek a hajléktalanok egy ilyen hidegben? Tehát inkább azokra a hajléktalanokra gondolok, akik alapvetően nem mennének be az oltalom szeretett szolgálathoz. Vagy tényleg ez a segítő háló hozza be őket?
Hát van azért, aki nem akar bejönni, ez tény. Csak hát ez egy nehéz dolog, hogy hol húzódik az egyéni szabadsága, mert hát nyilván ő dönt róla, meg az a felelősség, hogy ő már esetleg nincs abban a helyzetben, hogy a realitás érzékét, mert sajnos sokszor ezek súlyosan gátolt beteg honfitársaink is, akik mondjuk az a realitás érzéküket már elvesztették, és akkor ilyenkor ez mindenki tudja a családban is sokszor, hogy idősödő szülőknél ez milyen nehéz dilemmát okoz. Ez ugyanaz, hogy ő nem akar, de ha meg nem hozzák be, akkor meg fog halni. Ezt nagyjából, aki nem vesztette el a realitás érzékét, az tudja. Most ilyenek vannak. És hát ezt a periféria, a rendőrség, vagy ezt oldják meg, azt látom, hogy nagyon jól, de vannak, akik meg menekülnek a legkülönbözőbb helyekre, tehát én azért tudom, hogy a távhőszolgáltatók nem örülnek neki, de azért vannak olyanok, akik ilyenkor bebújnak a különböző helyekre, hogy meleghez jussanak. Tehát azért a kreativitás is jelen van néha az ő életükben is.
Persze. Nyíregyházán lehet azt tudni, hogy körülbelül mennyi hajléktalan van? Vagy a számuk az folyamatosan változik?
Hát egyrészt igen, változik, de azért a mi ellátó rendszerünkből azért ezt nagyjából, meg az utcai adatokból lehet következtetni. Ha most végigvesszük a mi szolgáltatási palettánkat, akkor akik látszanak, ugye azok az utcán vannak. Az egy 20 fő körülbelül, amit tudunk a periféria adatai alapján, akik az utcán élnek.
Mindössze 20 fő? Ilyenkor télen vagy?
Hát általában. Igen, tehát az a kisebb. A nagyobb
meglepett
rész,
ez az alacsony szám, megmondom őszintén.
Az, hogy a nappali melegedő meg az éjjeli menedékhelyi ilyen szolgáltatást igénybevevők esetleg jönnek, mennek a városban napközben, az benne van a pakliba, de ők igénybe veszik a nappali melegedőt, és igénybe veszik az éjjeli menedéket, ez egy 100-120 fő ma Nyíregyházán, akik rendszeresen ezt igénybe veszik. Akkor vannan, úgymond, ha így osztjuk, akkor a nyilvánosság számára nem látható hajléktalan. Van egy 50 férőhelyes hajléktalan idősek otthona, akik már az utcán, vagy már maga tehetetlenek, tehát ápolásra szorulnak, tehát van mi 50 elég nehéz egészségügyi, mentális élethelyzetben lévő ellátottunkat gondozzuk a munkatársak segítségével, ez az 50 fő. Van egy 40 férőhelyes átmeneti szállónk, oda azok kerülhetnek, akik nem hajléktalanok, csak a hajléktalanság
küszöbén
vagy szakadék szélén élnek, tudnak még valamennyit fizetni, de átmenetileg valóban lakhatási problémájuk van.
Ezt is igénybe veszik manapság az emberek?
Bizony. Van ugye szenvedélybeteg nappali ellátónk, ahol szintén 30-40 ellátott mozog, akikkel próbálunk programokkal mindennel segíteni. Van a népkonyhai szolgáltatás, amit mindenki igénybe vehet, tehát hogy ingyen jusson ebédhez. Ez a 100 és a 150, ez mikor mennyi az igények alapján, amennyit kiosztunk. És akkor van még egy ellátás, ugye a családok átmeneti otthona, ahol, ami szintén nem látszik, mert oda meg a hajléktalanság, vagy a családi erőszak elől menekülő családok, édesanyák, vagy édesapák, mert olyan is van ám azért, és most már tudunk oda ilyet is fogadni, az egy 40 férőhely. Tehát ha ezt összeadjuk, akkor ez 300. Ebből 20 az, ami jobban látszik, a többi az kevésbé van jelen a mondjuk úgy mond a városi közforgalomban, de azért ők is hajléktalanok, és őket is már nyilván igyekszünk a lehető legnagyobb hozzáértéssel és szeretettel ellátni.
Ez azért eléggé nagy szám, amit mondott, még hogyha az ellátásnak a különböző szintjeiről is beszélünk, de azért bennem felvetődött az, hogy ugye amikor mondta, hogy 100 fő az éjjeli melegedő, vagy az éjjeli menedéknek a befogadó képessége, hogy ez nem vetődött fel önökben, vagy bárkiben, aki erről dönt, hogy bővítsék ezt a helyiséget, vagy a befogadó képességet, hogy ne csak akkor kelljen ilyen plusz eszközökhez folyamodni, amikor adott esetben ilyen hideg van?
Ez egy nehéz dilemma, és a kérdés teljesen jogos. Nyilván azért nehéz, mert az időjárás és a ellátó rendszer kihasználtsága az mindig együtt mozog. Tehát egy nyári időszakban a kihasználtságunk az ilyen 60-70. Tehát van egy réteg, az a tapasztalat, akik a jó időt azt kint töltik, vagy alkalmi munkába. Tudunk olyanról, akik dolgoznak, és a megegyezés szerint a kerti kunyhóba lakik, és közben végzi a munkáját, de télen bejön, mert ott nincs hűtés. Hát ez egy nehéz dilemma, hogy most kibe és milyen módon kell ezt kezelni. Mi ezt próbáltuk már évekkel ezelőtt, hogy van a főépület, amelyiknek adott a kapacitása, és van egy pár konténer, amit ilyen mobil szolgáltatásként tudunk venni, de én most azt látom, hogy a kapacitásunk az átlagos kihasználásra ezzel elegendő.
Meg hát, ha jól tudom, akkor itt városi szinten is vannak olyan dilemmák, hogy nem szabad túlságosan kívánatossá tenni a hajléktalanok számára a várost, mert hogy akkor az is előfordulhat, hogy más városokból jönnek ide hozzánk.
Igen, ezzel folyamatosan találkozunk, ezzel a véleménnyel, amik egy bizonyos szempontból érthető vélemény. Én ezt értem, bár én magam ezt nem osztom. Azért az nem is titkos. Azért nem osztom, mert egyébként mi nem a városnak járó pénzt, ugye mi közpénzből gazdálkodunk. Mi állami normatívát kapunk, és nem a város kapja, hanem a Magyar Evangélikus Egyház, amelyik a fenntartónk, és úgy kapjuk meg mi a pénzt, tehát nem a várostól veszünk el forrást, ha mondjuk a fejkvóta alapján a 100 nyíregyházi ellátott van, és a 101. az meg bárhonnan jön, akkor azzal nem a várostól veszünk el pénzt, hanem egy embert juttatunk abba a helyzetbe, hogy esélyt adunk neki, hogy emberhez méltó élete legyen. Tehát értem én, hogy itt ez a dilemma újra és újra előkerül, de én ezt sem emberileg, sem lelkészként, sem intézményvezetőként ezt én nem tudom elfogadni, mert nekünk az a dolgunk, hogy bárki bárhonnan segítséggel jön hozzánk, azt életbe tartjuk. Hát most volt édesanyja, aki 5 gyerekkel menekült egy alkoholista apa elől, és nem nyíregyházi volt. Hát nyugodtan meghívok bárkit, zárja be előtte az ajtót éjszaka 2 órakor.
Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk.
Én köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, nem csak az éjszakák, hanem már a nappalok is hidegek, ebben az időszakban pedig már maximális kihasználtsággal működik az oltalom szeretett szolgálat. Laborci Géza intézményvezetővel beszélgettünk az előző percekben, a riporter Gál Tamás volt.